Kedves táborozóink, nem tudom, hogy tudjátok, hogy miért énekeltük ezt az éneket, Luther Márton úgynevezett diadalmi énekét. Felidézem ennek körülményeit. 1529-ben írta ezt Luther Márton, és azért énekeltük, mert az a Zsoltár ma a vizsgálatunk tárgya, ami alapján írta ezt a diadalmi éneket. 1529-ben, tehát 3 évvel a Mohácsi vész után a török már Bécs alatt állt. És ha Bécset beveszik, akkor egész Európa elesik. És megfoghatatlan módon még máig sem egészen tisztázott körülmények között, néhány heti ostrom után a törökök váratlanul visszavonultak Bécs falai alól, és Európának a háláját fejezte ki Luther Márton, amikor megírta ezt az Erős vár a mi Istenünk kezdetű éneket, aminek az alapja a 46. Zsoltár volt. Ez azóta a reformációnak a himnusza, így szokták emlegetni, hogy a reformáció himnusza, és az evangélikus egyháznak is vezető éneke, de a mi énekes könyvünkbe is bekerült. Nagyon szép a szövege, többen lefordították. Legutóbb például 1920-as évek közepén hirdettek Magyarországon fordítói pályázatot, és akkor József Attila is beadta, és nagyon szép az ő fordítása. József Attila összes költeményeiben, versfordításaiban szerepel. Nyissuk meg Bibliánkat a 46. Zsoltárnál, amelyben Erős vár a mi Istenünk ezt a címet viseli, azért, mert a 8. és 12. versben van egy visszatérő refrén, és ennek emlékére nevezték el így ezt a Zsoltárt, Ein feste Burgist unser Gott, ugye ez a német címe. 46. Zsoltár az éneklőmesternek, a kórák fiainak éneke, a Halamótra. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten az ő közepette van, nem rendül meg, megsegíti Isten víradatkor. Nemzetek zajognak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön. Hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját rond, hadi szekereket éget el tűzben. Csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek közt, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene a mi várunk. A Szela kifejezést azért nem olvastam, mert az az eredeti Zsoltárban annyit jelent, hogy szünetet kell tartani. Tehát ha ilyen kifejezéssel találkoztok más zsoltárokban, ott maga a zsoltár kér bennünket, hogy egy kicsit álljunk meg. Itt egy szerkezeti egység lezáródik, következik egy újabb, tehát ott szünetet kell tartani. A feliratban látjuk, hogy ez Korák fiainak éneke, templomi énekesek voltak Dávid korában, és bizonyos hangjegyekre, vagy bizonyos dallamokra ez a Halamótra nevű kifejezés is a korabeli énekesek számára volt ismert, a mi számunkra már ez annyira nem ismert, de a Szela kifejezés a szünetet jelent. Az egész Zsoltár olyan egy végből szabott vászonnak a benyomását kelti. A Zsoltár arról szól, hogy mit tegyünk akkor, ha történelmi vészek fenyegetnek bennünket, történelmi felfordulások, amikor valóban a 7. vers szerint nemzetek zajongnak, országok mozognak. Ugye tegnap este erről kezdtünk el sorozatot Máté 24.-25. fejezete alapján, hogy most is ilyen időszakban élünk, amikor hallanunk kell háborúkról, háborúk híreiről, nemzet támad nemzet ellen, ország ország ellen. Hát ezt a Zsoltár így mondja, hogy nemzetek zajognak, országok mozognak. Tehát egy olyan időszakban keletkezett ez a Zsoltár, amikor nem egy békés történelmet ismertek ott Izraelben, hanem a nemzetek egymás ellen való ádász küzdelmét és feszülését, és egy kis nemzetnek, mint a zsidó népnek tulajdonképpen állandóan veszélyeztetett helyzete volt, és eközben keletkezett ez a Zsoltár. A Zsoltár egy megerősítő, diadalmas megállapítással kezdődik. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe. Nagyon nagy szükség van erre mindannyiunknak, hiszen mi is a világ egyik kis része vagyunk, vagy a mi nemzetünknek is egy tagja vagyunk. Sokszor az az érzésünk, hogy az égvilágon semmit nem tudunk tenni az ellen, ami a világban történik, meg ami a mi kis nemzetünkön belül történik, valami olyan ellenállhatatlan folyamatok vannak, és olyan félelmetes folyamatok vannak a történelemben. De azt mondja a Zsoltár író, hogy Istenhez forduljunk, ő az oltalmunk, ő az erősségünk, ő igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Nyilván más emberi segítségek is szóba jöhetnek, és az embereknek mindig felajánlanak megoldásokat, de aki bizonyos, igen bizonyos segítség, az egyedül az Úr. És ha valahogy túlzásnak vagy fokozásnak látjátok is ezeket a harmadik, negyedik versben megcsendülő szavakat, hogy azt mondja, hogy ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg. Úgy fölhívnám a figyelmeteket, hogy túl ezen a szemléletes képen, mert ugye egyrészt a hegyekről beszél, másrészt meg a nagy vizekről, a tengervizekről beszél. Ugye a világnak a legnagyobb elemi közegei, tehát a hatalmas nagy hegyek és a hatalmas nagy tenger, de ezeknek jelképes jelentésük is van. Nem akarok bele erőltetni a Zsoltárba jelképes értelmet túl sokat, hiszen ez szó szerint is teljesen világos és érthető, de a hegy például minek a jelképe? A hegy. Jézus is így használta, hogy ha akkora hitetek lenne, mint a mustármag, és azt mondanátok ennek a hegynek, hogy essen bele a tengerbe, akkor ez megtörténne. Ugye a hegy egyik értelemben a nehézségek jelképe, a nagy problémák jelképe. Szoktuk mondani egy hétköznapi beszédben is, hogy hegyek tornyosultak előttünk. Ugye szoktunk ilyen kifejezéssel élni. Amikor úgy érzed, hogy nincs megoldás, amikor tele van problémával az élet, a környezetedben, a világban azt látod, hogy ezer sebtől vérzik a világ, sokasodnak a problémák, a hegyek meginognak, a hegyek elomlanak, a hegyek megrendülnek, tehát, hogy a problémák egymásra halmozódnak, és ki se látszik ebből a világ, ezekből a problémákból. A tenger, a sok víz és a hullámok minek a jelképe? Ugye a Jelenések könyve ezt azonosítja is 17. fejezet 15. versében. Ugye a nemzetek zajgásának a jelképe Dániel könyve 7. fejezetétől fogva, amikor a nemzetek egymás ellen feszülnek, úgy, hogy Jézus mondta tényleg, hogy nemzet nemzet ellen, ország ország ellen, hát mi is egy ilyen korban élünk. Az akkor is ilyenkor volt, amikor korák fiai szerezték ezt a Zsoltárt. Luther Márton kora is ilyen volt. Gondoljátok meg, 1517-ben kezdetét vette a reformáció, és rá 12 évre úgy látszott, hogy a törökök elsöprik Európát. Akkor is egy ilyen időszak volt. És a mi időszakunk is ilyen, hogy szinte mindennapos hírek nyugtalanítanak bennünket, hogy nemzetek egymás ellen szövetkeznek, az egész világ inog-binog. Tehát nagyon érzékletesen festi le a Zsoltár író ezt a világhelyzetet, és ebben a világhelyzetben mondja, hogy van nekünk egy igen bizonyos segítségünk, van nekünk oltalmunk és erősségünk. Nekünk nem kell félnünk olyan helyzetben sem, amikor hegyek omlanak össze, és amikor a tengerek tajtékoznak. Vajon miben van ez a mi erősségünk, miben van ez az oltalmunk? Ugye szünetet kell tartani a negyedik vers után, nagyon helyesen, mert utána mondja meg, hogy miben van a mi oltalmunk. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékát. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegít Isten víradatkor. Mi ez a forrásainak árja? Ez mit jelent? Mit jelent az, hogy mi azért nem félünk, és azért van bizonyosságunk, mert közben, miközben a világ dől össze, a forrásból ki nem veszik a víz. A forrásainak az árja járja át mégis azoknak az életét és szívét, akik oda mennek a forráshoz. Ugye a forrás, a víz megint csak nagy jelkép a Bibliában, az Isten igéjének, az Isten beszédének, az Isten igazságainak a jelképe. Tehát ráutal arra a Zsoltár író, hogy aki él az Isten szavával, aki hagyja, hogy az Isten szava átjárja, mint egy ár, mint egy megörvendezteti, hogy az Istennek van szava hozzánk, az Isten pontosan tudta, hogy milyen helyzetbe kerülünk, az Isten nem hagyott bennünket egyedül. Ugye tegnap is egy nagy Jézus ígéretet ismételtünk sokat, hogy íme én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. Tehát ez egy olyan óriási ígéret ebben a kifejezésében, ebben a formájában, hogy minden nap ígérte Jézus segítségét, és a világ végezetéig, a legnehezebb körülmények között is. Forrásainak árja megörvendezteti, ki az Isten városa? Ki a felségesnek szent hajléka? Ugye ez eredetileg nyilván Jeruzsálemre vonatkozott, de minden, ami Jeruzsálem, Izrael, Sion hegye, jelképes értelemben a Bibliában a mindenkori hívő népnek a jelképe. Tehát a mindenkori hívőnép hol talál oltalmat, hol talál erősséget? Miért nem fél a mindenkori hívőnép? Azért, mert az Isten igéje megnyílik a számára, és az Isten igéje átjárja, az Isten igéi megörvendeztetik, megerősítik. Tehát milyen hatalmas felszólítás ez, az igéből kell élnünk. Ne azt várjuk, hogy Isten elrendezze a körülményeket. Sok ember állandóan erre vár, hogy Isten elrendezi majd a külső körülményeket. Isten a mi belső életünket akarja minderősebbé és erősebbé tenni. Isten nem fogja átrendezni a körülményeket, sőt a körülményekről az Úr azt mondja, hogy ahogy halad előre az idő, mindig nehezebbek és nehezebbek lesznek. A belső erő az, amit Isten nekünk akar adni, és Isten a mi szívünk közepette akar lenni, ezért nem rendülünk meg. Figyelitek, hogy itt van a 6. vers végén az a kis szócs, hogy megsegíti Isten víradatkor. Tehát már a nehézségek kezdetén meg akar bennünket Isten erősíteni. Nem csak akkor, amikor már felfokozódnak a nehézségek, amikor jönnek a történelmi próbák már csőstül teljes erejükben. Az igazán hívő ember akkor is odafigyel Isten szavára, amikor kezdődik valami, mert Isten víradatkor akar megsegíteni, hogy aztán egész nap bírjuk majd a ránk váró nehézségeket. És valami csodálatosnak tartom a 7. verset, már idéztem többször is, de nem csak az eleje miatt, sőt nem elsősorban az eleje miatt. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, és ezután jön ez az érdekes kijelentés, kiereszti hangját, megszeppen a föld. Mit jelent ez, hogy kiereszti hangját, megszeppen a föld? Ez a hétköznapi, sőt így mondhatnám családi életből vett kifejezés. Mindannyian ismerjük ezt, hogy gyerekek voltunk, sokat hancúroztunk, pajkoskodtunk, nem akartunk lefeküdni, de aztán az egyik szülőnk kieresztette a hangját, eddig és ne tovább, aztán megszeppentünk, aztán akkor a paplan alá bújtunk, nem? Még egy magyar költő ezt meg is örökítette, Babits Mihály az Ősz és tavasz között című versében, hogy a gyerekek este nem akarnak lefeküdni, játszani, de aztán szól a szülő hangja, paplan alá hajtsi. Ugye? Tehát szülő csak szól, és akkor már az az erőteljes hang megszeppenésre bírja a kicsiket, és lefekszenek. De mit jelent ez ebben az összefüggésben, hogy nemzetek zajognak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld? Én azt gondolom, hogy ez a 7. vers rámutat arra, hogy tulajdonképpen az az egész emberiség olyan, mint egy rossz gyerek, nem? Olyan, mint egy rossz gyerek. Állandóan civakodás, feszültségek, veszekedések. Igazából föl kellene öltöztetni a felnőtteket ilyen rövid nadrágba, meg régi öltözékbe. Lehet, hogy ezt ilyen burlesz filmekben láttátok már, hogy így gúnyolódnak az emberiség, de ezen van valami igazság, hogy az emberek felnőtt korukban infantilisabban viselkednek, mint a gyerekek. Egyszerűen olyan dolgokat csinálnak, ami meghaladja az emberi fantáziát, hogy mit ki nem találnak az emberek a gonoszságban, a csíntevésben. És ebben a képben az van, hogy miközben a nemzetek itt acsarkodnak, fegyverkeznek, háborút viselnek, érdekszövetségek alakulnak, minden a pénzért, a hatalomért, a befolyásért folyik, és Isten hagyja ezt egy bizonyos ideig, azt majd kiereszti hangját, és megszeppen a föld. Mikor lesz ez? Tudjuk ezt azonosítani. Mikor lesz ez, amikor Isten kiereszti hangját, és akkor meg fog szeppenni a föld? Emlékeztek Jézus kijelentéseiből, hogy milyen kifejezésre emlékeztek? Akkor Jézus példázatában is mondta, hogy megy a világ az éjféli sötétség felé. Egyre sötétebb a világ. És éjfélkor kiáltás lőn. Imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe. Szóval Isten ki fogja ereszteni a hangját, akkor, amikor az egész világon nyilvánvaló lesz, hogy tényleg a világ sorsa megpecsételtetett, az utolsó választási lehetőség fog elérkezni az egész világ számára. Imhol jön a vőlegény, jöjjetek elébe, ugye ez a hangos kiáltás ideje, amikor az Isten népe felbuzdul, amikor kiárad a Szentlélek, amikor az utolsó nagy kegyelmi hívás elhangzik, és mindenki dönthet, választhat, kiereszti hangját, megszeppen a föld. Egyszer csak, mintha a rossz játékból a gyerekek felocsudnának, hogy mi mégse lehet ezt folytatni végtelenségig, most valakire oda kell figyelni, most dönteni, választani kell. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Ugye ez, hogy Isten kőszikla, Isten vár, ahova el lehet rejtezni, hogy hajlék az Úristen, ez a Zsoltárok világának egy nagyon régi szimbóluma, már Mózes is használta a 90. Zsoltárban, és ez lesz majd a 8. és a 12. vers szerint a Zsoltárnak, mint a refrénje. De figyeljétek meg, hogy a Zsoltár hogyan mélyül tovább. Mert ugye eddig megtudtuk azt, hogy iszonyatos állapotok köszöntenek be a földre, a hegyekkel, a tengerrel jelképezett háborgások egyre fokozódnak. Isten azonban a helyén van, és azok is, akik hagyják, hogy az Isten beszéde megerősítse őket, azok nem félnek. És elkövetkezik az az idő is, amikor majd Isten kiereszti a hangját, és megszeppen a föld. De a 9. vers természetesen azzal folytatja a Zsoltárt, hogy jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját ront, hadi szekereket éget el tűzben. Mi az érdekes ebben a 8. és ebben a 9. és 10. versben? Mi az érdekes? Hogy most Istenre irányítja a figyelmet. Eddig ugye a föld zajgására irányította a figyelmet, hogy mi minden történik itt a földön, de én azt gondolom, hogy a hívő ember életében természetszerű szemléletváltás az, hogy mindinkább Isten kell, hogy lekösse a figyelmünket. Az imádságban is így van. Az imádságban is először a jó Isten elé visszük a dolgainkat, amelyek olyan félelmetesek, hogy elmondjuk, hogy mi minden van az életünkben. De utána, hogyha megerősödünk Istenben, akkor kezdjük idézni, hogy Istenem, te azt mondtad, Istenem, te azt ígérted. Tehát mindenestül Istenre helyeződik a hangsúly, és így fog bennünket Isten megerősíteni. Ez egy küzdelem. Figyeljétek meg, hogy ameddig nem Istenre tekintünk, nem Istenbe kapaszkodunk, addig nagyon hajlamosak vagyunk túlméretezni az emberi veszélyeket. Mindig azt látni, hogy az emberek mit csinálnak, mit mondanak, és ha sokat beszélünk erről, pusztán a beszéd által nagyobb lesz a probléma, mint ami a valóságban. De ha Istenre tudunk figyelni, az ő ígéreteire, az ő kinyilatkoztatása, akkor minden emberi a maga törpe mi voltának a helyére kerül, minden emberi a maga porszem mi voltában áll előttünk. Hogyan is mondja Babits Mihály egy szép versében, mi kicsiny minden emberi történés. Olyan kicsi az ember, csak egy lehellet van az orrában, annyira hősködik, büszkélkedik az ember, annyira acsarkodik a másikkal szemben, Ezzel szemben azt mondja a Zsoltáríró, ne az emberekre nézzetek, jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki egyik pillanatra a másikra pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld szélig, ívet tör, kopját ront, hadiszekereket ront el tűzben. Tehát Isten egy pár pillanat alatt megold mindent, mert olyan kicsi ez a hangyaboly, amire lenéz az Isten. És nagyon érdekes dolog történik itt a 11. versben. Nem sokat ilyet ismerek a Zsoltárok könyvében, talán csak a 32. Zsoltár idéződik fel előttem, amelyben ilyen létezik, hogy megszólal maga az Isten. Megszólal maga az Isten. Tehát először zajong a világ, felkorbácsolt tengervizekhez, megremegő hegyekhez hasonló a világ. Utána, hogy a tekintetünket levesszük, és azt mondjuk, hogy jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, és hogy egyre inkább az Isten nyűgöz le bennünket, hogy Isten hogyan cselekszik a történelemben és a személyes életben, megszólal az Isten, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Kedves táborozók, ezt a Biblia verset jól jegyezzük meg. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Több szempontból is kérlek benneteket, hogy jól jegyezzétek meg. Az egyik szempont az az, hogy akár kimondjuk, akár nem, ha mi nem hiszünk igazán Istenben, akkor más Istenünk van. És ez az Isten mi magunk vagyunk. Mi nagyon hajlamosak vagyunk magunkat mértékké tenni, mert az, hogy Isten, az annyit jelent, hogy hát mérték, a legfőbb mérték. És a legtöbb ember még nem ismeri meg a jó Istent az ő beszédéből, az igéből, addig önmagát tekinti mértéknek. És ezért nem csendes az ember, ezért zajong az ember, ezért erősködik, ezért hatalmaskodik, ezért acsarkodik az ember, mert ő maga akarja erőnek erejével mértékét tenni magát. Teljesen mindegy, hogy otthon a lakásban, vagy a rokonságban, vagy egy munkahelyen, vagy egy országban, de az ember akar Isten lenni, az ember akarja magát mértéknek állítani. És valahol ott kezdődik az Isten hit, amikor mi egy kicsit lecsendesedünk, kicsit leszállunk az önző énnek a lováról, elismerjük, hogy Isten az Isten, és amikor elismerjük, hogy Isten az Isten, akkor lesz majd nagy fordulat az életünkben, akkor nem akarjuk magunk kezébe venni az életünk irányítását és gyeplőjét, hogy elcsendesedünk, elismerjük, hogy Isten az Isten, akkor ő ráfigyelünk, hogy ő mit mond, és ő hova akar vezetni bennünket. Egyrészt tehát ez úgy gondolom, hogy az egész ember életnek egyik legnagyobb forduló pontja. Tulajdonképpen vannak olyan emberek, akik még nem ismerték el, hogy az Isten az Isten. Ugye a 100. Zsoltár mondja, hogy ő teremtett minket, nem mi magunk. A legtöbb ember úgy gondolja, hogy maga magát teremtette. Itt vagyok a világon, most ide jöttem erre a világra, én vagyok az én, minden azért van, hogy engem kiszolgáljon, körülöttem forogjon. Tehát nagyon jól mondja a 100. Zsoltár, hogy ő teremtett minket, nem mi magunk. Mi úgy akarjuk feltüntetni magunkat, hogy hát ameddig én vagyok, addig én vagyok itt a világ ura és parancsolója, legalább a magam életében, vagy a magam környezetének az életében. Amikor megérkezik az életünkben, elérkezik az a pillanat, hogy a Szentlélek előre tudott bennünket vezetni, és elismertük, hogy az Isten az Isten, akkor döntő változások sora fog bekövetkezni az életünkben. Ezért nem következik be döntő változás sok ember életében, mert nem tértek igazán Istenhez, nem ismerték el, hogy az Isten az Isten. Másodszorban pedig azért is fontos ez a Biblia vers, hogy csendesedjetek és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten, mert azt gondolom, hogy az életünknek egyik nagyon nagy cselekedetéhez mindig így kellene hozzáfognunk. Az életünk egyik legnagyobb cselekedetéhez, naponként megvalósuló legnagyobb cselekedetéhez így kellene hozzá. Mi az életünk egyik legnagyobb cselekedete? Az igazi imádság. Az imádság az nem szó, az nem beszéd, az imádság a legnagyobb cselekedet. Mert az imádságban, ha úgy kezdünk az imádsághoz, hogy tényleg elcsendesedünk, lenyugszunk, elismerjük, hogy az Isten az Isten, akkor az imádság az miről fog szólni, hogy egyrészt hagyjuk, hogy Isten szóljon hozzánk, belekapaszkodunk az ígéreteibe, a kijelentéseibe, és azokra nézve kérünk, nem a mi magunk felfogása szerint. Azt mondjuk, hogy Istenem, te ezt mondtad, én ezt igényelem az életemben. Istenem, te ezt jelentetted ki, én is ehhez szeretnék hasonlóvá lenni. Istenem, te így nyilatkoztattad ki, én ezt látom magam előtt, és én ezt kérem tőled, hogy az én életemben is ez valósuljon meg. Az igazi imádság is így kezdődik, hogy elcsendesedünk, elismerjük, hogy Isten az Isten, és Isten előtt a szívünket kiöntjük, mint a vizet, és bízunk abba, hogy Isten majd átvilágít bennünket, megvilágítja a titkos bűneinket, hogy tegnap reggel olvastuk, hogy Isten majd fölemel bennünket, és egy egészen más útra fog állítani bennünket. Tehát azt gondolom, hogy az életünk legfontosabb cselekedetéhez is ezt a Biblia verset őrizzük meg, hogy az igazi imádságnak mindig így kell kezdődni, hogy csendesedjetek el, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És így ugye ez Isten egyes szám első személybe mondja. Olyan, mintha az imádság közben megszólalna az Isten. Na de nem ilyen az igazi imádság? Az igazi imádságot adhatjuk alább annál, hogy az Isten ne szólna nekünk? Az igazi imádságnak csak a végén van mindig, vagy a következményeiben van Isten üzenete? Nem úgy van, hogy az igazi imádság közben már Isten vezeti a gondolatainkat, és a Szentlélek mondjuk utasít arra, hogy most ezt ne tedd, vagy ehhez ne fogjál hozzá, vagy így ne viselkedj a gyerekeddel, vagy más emberrel, hanem ezt és ezt kérem tőled, csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. És ez az Isten először majd a mi életünkben, később majd felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. De ez már csak akkor lesz tényleg, amikor a föld megszeppen, amikor mindenki dönteni fog, amikor Isten elérkezik erre a világra, és amikor majd elmondhatják azok, akik várták őt, hogy íme a mi Istenünk, akit vártunk, örüljünk és örvendezzünk szabadításának. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Mintha Jézus nevezetes kijelentését előlegezné, igen, veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Van-e annál nagyobb dolog, hogy az Isten velünk van? Azt hiszem, ennél nagyobb dolog nincsen. Jézus is, amikor tanította imádkozni a követőit, Lukács evangélium a 11. fejezete szerint azt olvassuk, hogy Jézus azt mondta a követőinek, hogy ha ti gonosz apák létetekre tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, hogyha azok halat kérnek, nem skorpiót adtok, ha kenyeret kérnek, nem követ adtok, akkor hogyan ne adna nektek a ti mennyei atyátok szent lelket, akik kéritek? Isten ezt ígéri nekünk, hogy velünk van, a Szentlélek által velünk van, vezet bennünket minden napon a világ végezetéig. Engedjétek meg, hogy újra felolvassam az egész Zsoltárt, amiből nagyon sok erőt meríthetünk, és amiből nem véletlenül írta Luther Márton a diadalmi éneket. Erős vár a mi Istenünk. Isten a mi oltalmunk és erősségünk, igen bizonyos segítség a nyomorúságban. Azért nem félünk, ha elváltoznék is a föld, ha hegyek omlanának is a tenger közepébe, zúghatnak, tajtékozhatnak hullámai, hegyek rendülhetnek meg háborgásától. Forrásainak árja megörvendezteti Isten városát, a felségesnek szent hajlékait. Az Isten ő közepette van, nem rendül meg, megsegít Isten virradatkor. Nemzetek zajongnak, országok mozognak, kiereszti hangját, megszeppen a föld. A seregek ura velünk van, Jákob Isten, ami várunk. Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki pusztaságokat szerez a földön, hadakat némít el a föld széléig, ívet tör, kopját rond, hadiszekereket éget el tűzben. Csendesedjetek, és ismerjétek el, hogy én vagyok az Isten. Felmagasztaltatom a nemzetek között, felmagasztaltatom a földön. A seregek ura velünk van, Jákob Istene, ami várunk. Kívánom mindannyiunk számára, hogy ez a 46. Zsoltár ezekben a nagyon nehéz végidőkben ugyanolyan kivételes olvasmányunk legyen, mint Luther Mártonnak volt abban az időben, amikor Európa sorsa egy hajszálon függött, és ezt a Zsoltárt úgy tartsuk számon, mint egy profétikus Zsoltárt Jézus második eljövetele előtti időkre, hogy ezzel vigasztalást és bátorítást nyerhessünk. Amen. Jóságos Istenünk, mennyei Atyánk, Jézus Krisztus nevében köszönjük meg ezt az igen bizonyos segítséget és igen erős támogatást, amit Te egész életünkben adsz nekünk. Köszönjük Istenünk, hogyha az egész világ mozog, inok körülöttünk, ha félelmetes erők söpörnek végig ma is a történelmen, és ember tömegekről azt olvassuk, hogy majd halálra válnak a félelem miatt, nekünk mégis igen biztos segítségünk van. Az ige, amelyről Luther Márton is azt írta, hogy kőszálként megáll, amire építhetünk, amit felidézhetünk magunkban egymás számára, hogy erősítsük, vigasztaljuk magunkat a beszédekkel, hogy Te velünk maradsz minden nap a világ végezetéig. Te előre kijelentetted jövendőléseidben, hogy mi kell, hogy bekövetkezzen erre a világra. Segíts, jóságos Istenünk, hogy az ige a mi lelkünkben is forrásaidnak árja lehessen. Segíts, hogy ha majd kieresztett hangodat, mi nem megszeppenjünk, mint a világ, hanem mi örvendezve örvendjünk, ami megváltunk eljövetelének, és emberek halászai lehessünk abban az időszakban, amikor Te majd kitöltöd szent lelkedet. Segíts Istenünk, hogy addig is a Te erős váradban lakhassunk, segíts, hogy az igék gyarapodjanak a mi szívünkben, segíts, hogy a Te szereteted, a Te gondviselésed mennél erősebb tapasztalat legyen mindannyiunk életében. Add meg ezt itt a táborban mindannyiunk számára, és segíts, hogy a mai megbeszéléseinken is Te vezethess bennünket ehhez a kívánatos célig. Add, hogy a mai túránk és az itt bent létünk is áldásos lehessen, meg tudjuk beszélni ennek a Zsoltárnak a tanulságait is, és segíts, hogy felkészülhessünk holnap szent napodra. Jézusunk kegyelméből kértük ezt Te tőled. Amen.